Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 141. Zsoltárunk első versét énekeljük el. 141. Zsoltárunk első versét. Öt közülük balga volt, öt pedig okos. A balgák ugyanis, amikor magukhoz vették lámpásukat, nem vittek magukkal olajat. Az okosok viszont a lámpásukkal együtt olajat is vittek a korsóikba. Mivel pedig a vőlegény késett, mindnyájan elágosodtak és elaludtak. Éjfélkor aztán kiáltás hangzott, íme a vőlegény, jöjjetek a fogadására. Ekkor felébredtek a szüzek mind, és rendbe hozták lámpásukat. A balgák így szóltak az okosokhoz. Adjatok nekünk az olajotokból, mert lámpásunk kialszik. Az okosok így válaszoltak. Hát, ha nem lesz elég nekünk is, meg nektek is. Menjetek inkább a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak. Amíg azok távol voltak vásárolni, megjött a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a mennyegzőre. Azután bezárták az ajtót. Később megérkezett a többi szűz is, és így szóltak. Uram, uram, nyiss ajtót nekünk! Ő azonban így válaszolt. Bizony mondom néktek, nem ismerlek titeket. Vigyázzatok tehát, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok. Amen. Isten áldja meg az ő igéjének a hallgatását és szívünkbe fogadását. Gyertek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, mennyei Atyánk! Áldunk, dicsőítünk, magasztalunk Téged. Valljuk, hogy Téged illet a dicséret, a dicsőség és a hódolat. Leborulunk előtted. Megvalljuk, hogy Tied a dicsőség, milyen pedig orcánk pirulása. Köszönjük, hogy ezen a héten is gondod volt rólunk. És a kezedből fogadjuk a nehézségeket, ezt a koronavírus járványt is. Tudjuk, hogy akaratod van az életünkkel. Nem véletlenül történik, ami történik. Azt kérjük, hogy ezzel is a te akaratod legyen meg. Kérünk és könyörgünk, hogy azok az emberek, akik hallanak erről a betegségről, ne keményítsék meg a szívüket, ne perelni kezdjenek el veled, hanem inkább ez a betegség hozzád vezesse őket a megtérésre, a neked engedelmeskedő életre. Könyörgünk hozzád, Urunk Istenünk, azokért az orvosokért, ápolókért, akik ebben a nehéz helyzetben igyekeznek helytállni. Könyörgünk, hogy áld meg az életüket, a munkájukat, őrizd meg őket a bajtól, a betegségtől, és segítsd, hogy hely tudjanak állni a mindennapokban. Könyörgünk családunk tagjaiért, könyörgünk a betegekért, akik kórházban vannak, és kérünk, hogy Te őrizd meg bennünket. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, küldd el a Te szent lelkedet, és az, hogy átéljük a nagy csodát, hogyha ketten vagy hárman együtt vannak a Te nevedben, Te itt vagy közöttünk. A Te segítségedre, a Te kegyelmedre várunk, Uram. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és ige hirdetésre készüljünk. A 35. Zsoltárunk első versét elénekelve, 35. Zsoltárunk első versét énekeljük el. Pontosabban azokat az esztendőket, amelyeket a szabadságharc bukása után töltött, és azt a álhatatosságát, ahogy ragaszkodott eközben is a szabadságharchoz. Arra gondoltuk, hogy az Isten tisztelet után levetítjük ezt a filmet, de az események másképp alakultak. A film vetítéséről szó sem lehetett, a műsorban pedig a gyerekek folyamatosan mondták le, de ketten voltak, akik bátran, hősiesen, tényleg a 48-as eszméhez méltóan ideálltak az urasztalához, és nem ijedtek meg, nem futhatottak a vírustól. Azt kérjük, hogy fogadjuk szeretettel, megtanulták, elmondták, egy hosszabb szerepnek lett volna ez a része, de fogadjuk úgy, hogy most ennyi valósult meg a március 15-i műsorunkból.
S ha még gyerek lettem volna,
kis dobosnak
álltam volna, dobom szívem ütemére, verve, bátran,
lankadatlan
törtem volna én az ő.
Köldes Tóth Mihály azokra a szavakra, amelyekkel félelmet próbáltak ébreszteni a lelkében, a 116. Zsoltárral felelt. Szerettem az Urat, mert meghallja könyörgésem szavát. Felén fordított a fülét, ezért őt hívom segítségül, amíg csak élek. Körül fontak a halál kötelei, a sírtól való rettegés fogott el engem. Nyomorúságban és bánatban van részem. De az Úr nevét hívom segítségül, ó Uram, mentsd meg életemet! Kegyelmes és igazságos az Úr, irgalmas a mi Istenünk. Kossuth papjának, Könyves Tóth Mihálynak, fogadott lánya Janka, bátorítóan beszélt apjához. Emlékeztette arra, hogy a forradalom kezdetén tömegesen álltak a debreceni fiatalok a honvéd sereg élére. Tavaly októberben indult a debreceni nemzetőrség az aradi frontra. Milyen büszke voltam. Nagyon vártuk a híreket. Írtak is kedves apámról. Könyves Tóth Mihály, haza fiúi tűzzel és lelkesedéssel bátorította a honvédeket. De a forradalom bukása után börtön vált rá.
Mihály szolgálati felettese, a püspök, az iránta és gyermekei iránt érzett felelősségtől hajtva mindent megpróbált, hogy menthesse Mihály életét, és rávegye, mutasson megbánást. A püspök még Jézus szavait is segítségül hívta, csak hogy megalkovásra bírja őt.
Kossuth papja a börtönből, várva a halálos ítéletének a végrehajtására, levelet írt fogadott lányának Jankának. Kedves Janka, te még láthatod a csodálatos virágokat a kertünkben, de nem az az igazi szabadság. Az igazi szabadság az, ha képes vagy vállalni hitedet, még akkor is, ha börtönbe vetnek érte. Ha tudod, hogy talán nem is közvetlen családodnak, hanem csak az utána következő nemzedéknek lesz jobb. Akkor már nem volt hiába való az életed, hiszen a hazádat szolgálod. Mert a haza nem csupán hegyekből, mezőkből és az elhalt őseink hagyatékából áll, mert a haza te magad is vagy.
Valamikor szép tüzes napok voltak, most enyhe és derűs fénnyel ragyognak. Ilyen volt az, melynek fordulója, ibolyáit ma a szívünkbe szólja. Emlékezzünk 1848-ra.
Köszönjük szépen, nagyon megdicsérlek benneteket, téged pedig külön is megdicsérve, hogy valakinek a szerepét bátran elmondtad. Köszönöm szépen. Foglaljatok helyet. Azt rosszul mondtam, hogy a gyerekek foglalják el a helyüket, ugyanis ők menjenek ki a gyerek Isten tiszteletre. Menjenek a gyerek. Kedves testvérek, ne állva hallgassunk meg Isten igényét, ahogyan szól hozzá. A Filippi levél 3. részéből, a 20. versből, a 21. versig. Tehát a Filippi levél 3. részéből, a 20. verstől, a 21. versig. Itt szól hozzánk Isten igénye. Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztus is várjuk üdvözítőül, aki az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja a mi gyarló testünket azzal az erővel, amellyel maga alá vethet mindeneket. Amen. Foglaljuk el! Kedves testvérek! Istennek köszönjük meg a márciusi ifjakat. Azokat a nagy nevű és névtelen hősöket, akik életüket, fiatalságukat áldozták a szabadságért. Feláldozták a polgári hétköznapjaikat, a polgári életüket, mert meg voltak róla győződve, hogy ők a szabadságot szeretnék szolgálni. Nem tudom, hogy észrevettük-e, hogy nemzetünk legnagyobb ünnepei mind valahogy össze vannak kötve kudarccal, szenvedéssel, próbatétellel. Pedig nemzetünk legnagyobbjai valóban bátrak voltak, önfeláldozók, és mégis ott volt az életükben a szenvedés és a kudarc. Gondoljunk csak Szent Istvánra, amikor a saját családja ellen kellett harcba indulnia. Vagy gondoljunk Széchenyire, Döblinbe, Kossuthra, az evangélium, az emigrációban, vagy Rákóczira, Rodostóban. Az volt a nagy-nagy kérdésük, hogy meg tud-e bocsátani Isten, amikor mi magunk sem tudunk megbocsátani saját magunknak. Úgy próbálták beállítani őket a történelem könyvekben, mintha bukottak lettek volna, de a nemzet tudta, hogy hősök, óriások, és az emléküket így is tartja azóta is számon. Mi lehet az oka annak, hogy annyi sok bukás, annyi sok nehézség, annyi sok szenvedés közepette tartotta meg Isten a mi nemzetünket? Miért kellett ennyi próbatételt kiállni? Talán az lehet az egyetlen magyarázata, hogy azt akarta mindezzel elérni Isten, hogy ne ehhez a világhoz ragaszkodjunk kizárólag, hanem vegyük tudomásul, hogy a mi hazánk a mennyben van. És mindig ezt az eljövendő Isten országát keressük. Ha valaki megnézi a régi fordítást és az új fordítást, akkor ennek az igének a kapcsán azt látja, hogy a régi fordítás így szól, hogy a mi országunk a mennyben van, az új fordítás pedig így, hogy a mi polgárjogunk a mennyben van. Egy olyan szót használ Pál apostol ebben az igében, amelyik így is fordítható, meg úgy is fordítható. Az ennek a különös kettősségnek a magyarázata, hogy Filippi egy Macedóniában lévő város volt. De egy olyan polgárjogot kaptak az ott élők, hogy ők közvetlen a főváros Róma felhatósága alá tartoztak. Ez kiváltságot, jogokat jelentett a számukra. Kettősség határozta meg őket. Földrajzilag Macedóniához tartoztak, de jogilag közvetlenül a fővároshoz. És amikor Pál apostol leírta ezt az igét, hogy a mi országunk a mennyben van, vagy így is mondhatom, hogy a mi polgárjogunk a mennyben van, akkor értették a filippiek, hogy miről van szó. Hogy egyrészt van egy országunk, másrészt pedig van egy polgárjogunk. És ez a kettő nem esik mindig össze. Milyen nagy dolog, hogy van egy országunk, egy polgárjogunk a mennyben. Most látjuk, hogy mit jelent. Képzeljük el azokat az embereket, akik utaznak haza, mondjuk Olaszországból Erdélybe, és elérkeznek a magyar határhoz, és a magyar határral azt mondják nekik, hogy nem mehetnek tovább. Nekik Magyarországon nincs polgárjoguk, nincs országuk, nem mehetnek tovább. Hova menjenek? Mit csináljanak? Elképzelni sem tudom. A másiknak pedig, akinek ott van a zsebében a magyar útlevél, a magyar határral azt mondják, hogy természetesen tovább fáradhat. És megnyitják előtte a határt. Mert neki polgárjoga van abban az országban. Ez jelenti, hogy nekünk polgárjogunk van a mennyben. És a halálunk percében, amikor át kell majd lépni ebből a mulatóból az örökké való országba, akkor ott a gyöngykapunál azt fog elhangzani a mi számunkra, akiknek polgárjogunk van a mennyben, hogy jöjjetek, atyám áldottai, örököljétek az országot. Nem a mi érdemünkért. Nem azért, mert mi különben vagyunk, mint a többi ember, nem mintha jobbak lennénk volna tőlük. Egyáltalán nem vagyunk az, hanem kegyelemből. Jézus Krisztusnak az érdeméért. Megnyílik előttünk a mennynek az ajtaja. És befogadást nyerünk abba az országba. Erre utal Pál apostol, hogy a mi országunk, a mi polgárjogunk a mennyben van. Oda készülünk, oda vágyunk, oda szeretnénk eljutni minden. Létezik-e ez az ország? Nem látjuk, nem tudjuk megfogni, nem tudjuk megtapasztalni. Létezik-e ez az ország? Sokan azt mondják természetesen magától érthetődő módon, hogy nem létezik. Amit nem látunk, amit nem tudunk megfogni, az nem létezik. De azért gondoljuk csak ezt át jól. Nem látjuk a levegőt. De ha nem lenne levegő, akkor néhány perc múlva meghalna. És nem látjuk a rádió hullámokat sem. De mégis, mivel halljuk, hogy működik a mobiltelefonunk, működik a televíziókészülékünk, biztosak vagyunk benne, hogy létezik a rádió hullám, hiszen műszereinkkel ki tudjuk mutatni. És nem látjuk a gondolatot sem. De tudjuk azt, hogy létezik gondolat, hiszen felfedeznek új gyógyszereket. Reméljük, hogy majd a koronavírusnak az ellenszerét is föl fogják fedezni. Hát ha gyógyszereket fedeznek fel, ha újabb meg újabb tudományos eredményeket hoznak létre, amelyek pedig hatással vannak az életükre, akkor igenis léteznie kell a gondolatnak. És létezik az édesanyai szeretet. Ezt tudjuk a legnehezebben megmagyarázni. Azt mondják a szakemberek, hogy hiába táplálnak ugyanúgy egy gyermeket, hiába adják meg neki a legjobb környezetet, mondjuk egy nevelőintézetben, gondoskodnak róla a legnagyobb szakértelemmel felkészült pedagógusok, az a gyerek nem fog úgy fejlődni, mint az, amelyik mellett ott van az édesanyja. Miért? Mert ennyire fontos az édesanyai szeretet. Nem látjuk. Megmagyarázni sem tudjuk, hogy mit jelent az, hogy szülői szeretet. De mégis tapasztaljuk, hogy amelyik gyerek ezt megkapja, annak boldogabb, harmonikusabb lesz az élete. Pontosan így vagyunk az élő Istennel is. Nem látjuk őt, de nem tudnánk meglenni nélküle, ugyanúgy, ahogy nem tudunk meglenni a levegő nélkül sem. Nem látjuk őt, de létezik, és tudjuk, amikor például egy ige hirdetésben, vagy egy imádság csendjében szól hozzá. Nem látjuk őt, de fontosabb a számunkra, mint egy gondolat. Mert ő szól, és amikor szól, akkor megértjük a szavát, és ezzel megújítja az életünket. Nem látjuk őt, de az ő mennyei atyai szeretete nélkül nem fejlődne, nem bontakozna ki az életünk úgy, mint amikor tapasztaljuk, hogy felhozza a napját jókra és gonoszokra, esőt ad igazaknak és hamisaknak. Minden nap tapasztaljuk az ő jóságát. Ott van a mi hazánk, ott van a mi polgári örünk, ahol ő él a mennyben. Oda vágyakozok, és ott szeretnék lenni. Itt a Földön is helytállunk. Itt is végezzük a feladatunkat. De oda vágyakozunk a mennyben. Megmagyarázhatatlan. De valahogy el van ültetve minden embernek a lelkében ez a vágyakozás a mennyire. Csak az élő Isten lehetett, aki elültette az ember vágyát az örök élet iránt a szívünkben. Már a legelső embereknél is azt tapasztaljuk, hogy egy ilyen reménységben temették el a halottaikat. És azóta is minden ember az élete legszebb perceiben erre az örök életre van. Persze vannak, akik annyira rohannak, annyira túlhajszolják magukat, annyira elfoglalják magukat munkával vagy szórakozással, hogy Istenre egy pillanatuk sincs. Menekülnek attól, hogy szembenézzenek a saját lelkükkel. Pedig higgyük el, létezik ez a mennyei ország. Oda vágyunk mi hívő emberek. És tudjuk, hogy ott lesz majd igazán teljes az életünk. Hasonló ez ahhoz, amit tapasztalunk a madarakán. Nem tudom, elgondolkoztunk-e rajta. Miért indulnak el az egészen kicsik madarak az első útjukra Afrika felé? Honnan tudják, hogy érdemes elindulni? Ki magyarázza el nekik, hogy menjenek a többiekkel? És mégis elindulnak, és mennek Afrika felé. Pedig akkor még itt bőségesen van élelem. És mégis valami ösztön arra irányítja őket, hogy induljanak el. És amikor eltöltik a telet, akkor ugyanaz az ösztön arra indítja őket, hogy jöjjenek vissza. Pedig ott, akkor még bőségesen van élelem. Isten elültette a szívükben, hogy két hazájuk van. A miekben is, hogy nekünk is két hazánk van. Itt élünk a Földön, de vágyulunk a mennyei haza, az örök élet és az üdvösség felé. Most még erről az országról csak nagyon kevesen tudunk. Mégis vágyakozunk utána. Egyet mondott el Jézus Krisztus, hogy abban az országban nem lesz semmi bűn, semmi tisztátalanság. Hiszen ha valami tisztátalanság lenne ott, akkor nem lenne többet mennyország. Akkor ugyanolyanná válna előbb-utóbb, mint ez a földi élet. Oda is csak egy kicsi cselekedettel lépett be a bűn. Egy engedetlenséggel Isten iránt. És nézzük meg, mennyire tönkretette a bűn a földi ember életet. Háború, pusztítások, kizsákmányolások, igazságtalanságok, mind azt jelzi, hogy az ember egy-egy vidéken pokollá tette ezt a földi életet. Miért? Mert ilyen hatalma van a bűnnek. Nem engedi Isten, hogy a bűnnek még csak a csirája is bekerüljön a mennybe. Hát akkor hogy jutunk be? Egyetlen egyféleképpen. Úgyhogy ha Isten megtisztítja a lelkünket, hogyan tisztítja meg? Úgyhogy megvalljuk előtte a mi bűneinket. Bocsánatot kérünk azokért. És Isten pedig megbocsát, olyan szépen fejezi ezt ki a Biblia, hogy ránk adja a szentek fehér ruháit. Lemossa a mi bűneinket, megújítja az életünket. És mint kegyelmet nyert emberek, beléphetünk abba az országba. Ott nem lesz többet szenvedés, nem lesz többet sírás, nem lesz többet fájdalom, hanem Isten töröl majd a szemünkről minden könnyet. Arra vágyunk, hogy ebbe az országba jussunk be. Azt sem tudjuk elképzelni, hogy mit fogunk csinálni ebben az országban. Pál apostol írja a korintusi levélben, hogy olyan lesz ez, amihez hasonlót szem nem látott, fül nem hallott, ember szíve meg se gondolt. Ezt készítette Isten az övéi számára. Milyen testben fogunk élni majd a mennyben? Azt olvassuk a mai textusunkban, hogy Jézus Krisztus majd az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja a mi gyarló testünket. Az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja a mi gyarló testünket. Milyen volt az ő dicsőséges teste? Húsvét után látták ezt a tanítványok. Olyan lesz a mennyben majd a mi gyarló testünk is. És azt mondja Pál apostol hozzá kapcsolva magyarázatul az igének, hogy neki van hatalma, Jézusnak van hatalma arra, hogy maga alá vessen minden ellenségét. Ezzel az erővel fogja majd átváltoztatni a mi földi testünket, hogy olyan legyen, mint az ő mennyei testbe. És ebben a testben fogjuk örökölni a mi polgári jogunkat, a mennyei királyságot. Nagyon fontos tudnunk, aláhúzzák ezt mindig a Biblia magyarázók. A Biblia nem azt mondja, hogy a lélek jó, a test pedig rossz. Nincs egy test ellenesség a Bibliában. Megromlott az ember testestől, lelkestől. És úgy, ahogy Istennek a lelkünket meg kell, hogy tisztítsa, a testünket is meg kell, hogy tisztítsa. És ebben a megtisztított, megújított, újjáváltoztatott testünkhöz, a Krisztus mennyei testéhez hasonló testünkben élünk majd az örök életben és az üdvösségben. És ez az eljövendő ország a békességnek az országa lesz. Sokan azzal védkeznek, hogy hisznek az örök életben, de nem gyakorolják a hitüket. Azt mondják, hogy igen, ők hiszik, hogy van egy mennyei ország. Csak nem vágyakoznak, és nem tesznek meg mindent, hogy annak az országnak a polgáraiként éljenek már a jelen való világon is. Gondoljuk csak el, mi lenne akkor, hogyha egy fecske tudná, hogy igen, van Afrika, el kell oda mennie, de nem indulna el. Elpusztulna. Pontosan ugyanígy vannak egyes hívő emberek, akik tudnak arról, hogy van mennyei élet. De nem ragaszkodnak hozzá. A hitükkel nem vágyakoznak rá. Az imádságunkkal nem keresik az élő Istent, nem emelkednek fel a magasba. Hanem úgy élnek, porban vergődve, mint akik számára csak egyedül ez a földi világ létezik. Higgyük el, hogy nincs ez az ország messze tőlünk. Hiszen elhangzik oda a mi imádságunk. És nagyon sokszor azt tapasztaljuk, hogy szinte előbb válaszol az Isten, mint ahogy kimondanánk az imádságunkat. Nincs nagy távolságban az az ország. Úgy érezzük, hogy egészen közel van hozzánk a mindenható Isten, naponta gondot visel ránk, irányítja, alakítja az életünket. És nem is idegen, hanem otthona lesz ez mindazoknak, akik bíznak benne. Hadd kérdezzem, lesz-e helyed ebben az országban? Kedves testvérek, az előbb megemlékeztünk március 15-éről. Nézzük meg majd ott van a YouTube-on azt a filmet, amit most nem tudunk megnézni, hiszen Isten tiszteletet tarthatunk, de egyéb más rendezvény tényleg nem szükséges, hogy tartsunk. Meg lehet nézni, aki szeretné, Kossuth papja címmel megtalálhatja ezt a filmet a YouTube-on. Elbukott a forradalom. Ott állt egy java korában élő férfi, könyves Tóth Mihály, tudva, hogy őt is nem sokára elfogják. Barátai arra biztatták, hogy meneküljön, bújjon el valahol. De ő arra hivatkozott, hogy kár is lenne. Úgy is lesz olyan valaki, aki besugja, följelenti őt. Akkor sokkal helyesebb a hitéhez méltó módon vállalni annak a következményét is. Nem hult el, nem menekült el, hanem vállalta. Elfogják, aztán halálra ítéljék, de végül mégis amnesztiával szabadulhatott. Azt a nagyon szép gondolatot írta le, amit az előbb már idéztem is. Mert a haza nem csupán hegyekből, mezőkből és az elhalt őseik hagyatékából áll, mert a haza az te magad is vagy. Kedves testvérek, akkor van mindig baj, amikor szembeállítják egymással a földi haza szeretetét a mennyei hazának a szeretetével. Nekünk valóban ezt a két hazát adta, ami mennyei atyánk. És mind a két hazát szeretnünk kell. Hát hogyan lehet egyszerre ezt a kettőt szeretni? Megtanulhatjuk ezt az Ószövetség népének az életéből. Figyeljük meg az igéből, hogy minden bajunk azzal kezdődött, amikor nem az Úrban bíztak, hanem valami másban, Isten elé helyezték. Megfeledkeztek a mennyei polgárjogukról, és helyette csak a mulandó világgal törődtek. És mivel azt látták, hogy a mulandó világban akkor lehet jól boldogulni, hogyha Egyiptom segítségét kérik, meg Babilon segítségét kérik, meg kellett tanulniuk, hogy ennek a következménye mindig a bukás. Ha a mulandó világból vetik csak a reménységüket, akkor el fognak bukni. De ha Istenbe vetik a reménységüket, akkor nem csak az eljövendő országot kapják meg, hanem ezt a mulandó világot is ajándékba nekik adja az Isten. Gondja lesz rájuk. És meg fogja őket tartani. Ezt olyan sokszor átélték. Azt is, hogy nem az Istenben bíztak és elbúttak, és azt is, hogy az Istenben bíztak, és a leglehetetlenebb helyzetből is megszabadítottak őket. Ne állítsuk szembe egymással az eljövendő mennyei országnak és a földi országnak a szeretetét, hanem legyünk álhatatosak mind a kettőben. Bízunk abban, ami mennyei atyánkban, bízunk Jézus Krisztusban, aki itt a földön is megtart, megtartja az országunkat is. Ajánljuk az ő kezébe ezzel a betegséggel terhelt időben is. És akkor majd a mennyei örök életben és az üdvösségben is részünk lesz. Amen. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, mennyei atyánk, neked köszönjük meg a számunkra elkészített örök életet és üdvösséget. Neked köszönjük meg, hogy hazánk van a mennyben. És köszönjük, hogy hazánk van itt a földön. Köszönjük, hogy gondot viselsz a mi hazánkról. Köszönjük annak történelmét, a több ezer esztendőt. És köszönjük azt a több mint ezer esztendőt, amit már itt tölthetünk a Kárpát-medencében. Kérünk szépen, erősíts bennünk az örök élet hitét. A sok-sok kudarcban és veszteségben. Kérjük szépen, segíts, hogy győzedelmes hívő életet tudjunk élni. Köszönjük neked azokat, akik hűségesek voltak a hazához. Azokat is köszönjük, akik az életüket adták, azokat is köszönjük, akik az erejüket, a szolgálatukat, a példás gondolkozásmódjukat adták, hogy másokat boldogabbá tegyenek. Te rád bízunk a mi nemzetünket. Könyörgünk azért, hogy adj ébredést itt Magyarországon. Add, hogy minél többen hozzád térjenek. És ez a betegség, ez a járvány ne eltávolítsa az ingadozó embereket tőled, hanem inkább feléd fordítsa a szívüket. Könyörgünk hozzá, Úrunk, gyülekezetünk betegeiért, azokért, akik kórházban vannak, és azokért, akik otthon lábadoznak. Kérjük, hogy Te áld meg őket is. És imádkozunk azokért, akik most otthon vannak, mert nem mertek a fertőzés miatt eljönni az Isten tiszteletre. Kérjük, hogy add rájuk is az áldásodat, és segítsd, hogy megtalálják a kapcsolatot a gyülekezetükkel, az elhangzó Isten tisztelettel, és az otthonuk is majd legyen templommá, miközben hallgatják az ige hirdetést. Nincs, Úrunk, érdemünk, amire hivatkozhatnánk. De azt kérjük, hogy az elkövetkező héten is, az elkövetkező időszakban is nagy kegyelmedből, szeretetedből Te tarts meg bennünket. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön. Minden napi kenyerünket add meg néknek ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátjuk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség.